Ma dönt a kormány a felsőoktatás átalakításáról, a diákok egy csoportja általános sztrájkot hirdetett. Nőnek a nyugdíjak, átlagosan havi 5000 forinttal emelkednek a juttatások januártól. Magyar diákok nyertek egy nemzetközi robotépítő versenyen, 22 ország 146 csapatát előzték meg. Jó reggelt kívánok! Ma dönt a kormány a felsőoktatás ügyéről. A miniszterelnök azt mondta, jövőre sem tanulhatnak kevesebben állami képzésben, mint tavaly. Orbán Viktor hozzátette, a ma elkészülő kormányrendelet tartalmazza majd a pontos számokat arról, hányan tanulhatnak jövőre állami támogatással. A felsőoktatásról egyeztetett tegnap az emberi erőforrások minisztere a HÖOK-kal. A tárgyalás azonban félbeszakadt, mert a hallgatók szerint semmilyen kérdésükre nem kaptak választ. Balogh Zoltán viszont azt mondta, a diákok 6 pontos követelése közül csak egy maradt nyitva, a hallgatói szerződések ügye. Ma is folytatódnak a tiltakozó demonstrációk a felsőoktatás tervezett átalakítása miatt. A mai kormányüléssel egy időben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke a parlament előtti Kossuth téren kezd ülősztrájkot. A hétfőn Budapesten demonstrálók pedig diáksztrájkot hirdettek mára. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez hány iskolát érint és hány diák vesz részt benne. A megmozdulást a pedagógus szakszervezetek és oktatói érdekképviseletek is támogatják. 5,2%-kal, vagyis átlagosan havi 5000 forinttal emelkednek a nyugdíjak januártól. Orbán Viktor azt mondta, ezzel a nyugdíjak a következő évben is megőrzik vásárlóértéküket. A miniszterelnök az idősügyi tanács ülésén bejelentette, a januártól életbe lépő 10%-os gáz, villany és távhőárcsökkentés mellett a kormány célja az, hogy a víz és a szemétszállítás díja is alacsonyabb legyen, mert így tovább csökkenhetnek a nyugdíjasok terhei.
Mi nem a döglött hal stratégiát választjuk, amelyik úszik a vízzel, hanem az élőjét, amely szembe úszik az árral. És
a magyar kormány nem vár arra, hogy az országot mások húzzák ki a bajból, hanem saját megoldásokat keres, mondta a miniszterelnök az idősügyi tanács ülésén. Orbán Viktor hozzátette, azért van erre szükség, mert nincs még vége a Nyugat-Európát jellemző bizonytalanságnak. A kormányfő rámutatott, a kabinet a válság ellenére az elmúlt 2 évben sem csökkentette a nyugdíjakat, ahogy azt számos nyugati országban megtették. Orbán Viktor azt mondta, a nyugdíjak 2013-ban is megőrzik a vásárlóértéküket, köszönhetően a magyar gazdaság teljesítményének.
2012-ben és 2013-ban is képesek voltak egy olyan magyar gazdaságot működtetni a Magyarországon dolgozó emberek, aminek eredményeképpen a már nyugdíjkorban lévőknek a nyugdíj vásárlóértékét meg lehetett őrizni. Ez szerintem egy közös tekintélyes és közös sikere Magyarországnak.
Januártól a tervezett infláció mértékével, vagyis 5,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, jelentette ki Soltész Miklós államtitkár. Az intézkedés több mint 2,8 millió embert érint, ők átlagosan 5000 forinttal kapnak többet havonta.
Ezek a nyugdíjemelések nem csak már azokat érintik, akik korhatár szerint nyugdíjasok, hanem korhatár előtti ellátásban részesülőket, a szolgálati járandóságban részesülőket, balett művészeti életjáradékban, illetve az átmeneti bányász járadékban részesülőket is illeti.
Orbán Viktor a megbeszélésen azt is bejelentette, hogy a januártól életbe lépő 10%-os gáz, villany és távhőárcsökkentés mellett a kormány célja az, hogy a víz és a szemétszállítás díja is kisebb legyen, mert így tovább csökkenhetnek a nyugdíjasok kiadásai.
Egyedi engedéllyel a nyugdíjkorhatár elérése után is maradhatnak a közszférában azok a munkavállalók, akiknek a szakmájában, mint például az orvosoknál, utánpótlás gondok vannak. Ezt is az idősügyi tanácsülésén mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, a kettős juttatást, vagyis a nyugdíj és a munkabér egyidejű folyósítását nekik is megtiltják. De a fizetésüket olyan szintre emelik, hogy ne keressenek kevesebbet, mint amikor 2 forrásból volt jövedelmük. Az országgyűlés hétfőn döntött arról, hogy az állami szférában dolgozók, a közalkalmazotti közszolgálati jogviszonyban állók, továbbá a bírák, az ügyészek és a fegyveres szervezetek tagjai a jövő év közepétől nem kaphatnak nyugdíjat és fizetést is egyidejűleg. Megdöbbenését fejezte ki Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, miután ismét beidézte a szlovák rendőrség a magyar állampolgárságukat nyíltan vállaló lévai magyarokat, Dolnik Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubik Lászlót. Semmilyen Zsolt közleménye szerint sajnálatos, hogy a magyar ellenes intézkedést most is olyan ünnep közeletéhez időzítik a szlovák hatóságok, amikor a keresztény világ a szeretet és a béke ünnepére készül. Mint fogalmaz, idézem, bízunk abban, hogy a két ország közös keresztény gyökerei elvezetnek a megbékélésre. Martonyi János külügyminiszter szerint Marina Hedvig ügyének lezárása a magyar-szlovák kapcsolatokat terhelő többé nyitott kérdés rendezésére is kedvező hatással lehet. A tárca vezetőtől Szávai István országgyűlési képviselő érdeklődött, hogy a kormány mit kíván tenni a jövőben Marina Hedvig védelmében. Martonyi János kifejtette, a magyar kormány és a külügyminisztérium kiemelt figyelemmel követi Marina Hedvig ügyét. Emlékeztetett arra, Marina Hedvig többször is kifejezetten kérte, hogy Magyarország ne tegyen lépéseket az érdekében, illetve hogy ügyét ne használják fel politikai célokra. Kérését kétszerben kell tartani, tette hozzá. 11-en kapták meg idén a nemzetiségért díjat a parlamentben. Egy civil szervezet és 10 magánszemély, köztük pedagógusok és kutatók kapták meg az elismerést. A díjakat Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter adta át. A tárcavezető azt mondta, a 13 nemzetiség úgy része a magyar nemzetnek, hogy egyszerre kettős identitása van, ez pedig gazdagítja az embereket. A miniszter szerint azok vannak többségben Magyarországon, akik a békés egymás mellett élésben érdekeltek. Koronatanút talált a szlovák rendőrség a háborús büntette gyanúsított Csatári László ügyében. Személyazonosságát titokban tartják, csak annyit lehet tudni róla, hogy túlélte a 44-es kassai deportálásokat, és pontos információi lehetnek Csatári László akkori rendőrparancsnok tevékenységéről. A fővárosi főügyészség soron kívüli jogsegélykérelemmel fordult a szlovák hatóságokhoz, hogy a tanút mielőbb kihallgassák.
Tanúvallomást támaszthatja alá, akár heteken belül az ügyészség gyanúját Csatári László volt kassai rendőrparancsnok ügyében. A szlovák hatóságoknak ugyanis sikerült felkutatniuk egy még élő tanút, aki emlékezhet a 44-es kassai deportálásokra, ami miatt a budapesti nyomozóügyészség háborús büntettel gyanúsítja Csatári Lászlót. A lehetséges koronatanú adatait az ügyészség titokban tartja. Még azt sem árulták el, hogy férfiről vagy nőről van szó. A tanú meghallgatását az ügyészség soron kívül kezdeményezi a szlovák hatóságoknál.
Az ügyészség korábbi megkeresésére a szlovák hatóságoktól a válasz a múlt héten megérkezett, eszerint sikerült felkutatniuk egy túlélő tanút, aki az üggyel, illetve a gyanúsított tevékenységével kapcsolatban érdemi információval rendelkezhet. Az ő kihallgatására irányulóan soron kívül előkészítettünk egy újabb jogsegélykérelmet.
Csatári Lászlót a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ jelentette fel háborús büntet miatt. A feljelentés szerint Csatári 1944 tavaszán Kassán rendőrparancsnokként közreműködött több mint 15 ezer ember Auschwitzba deportálásában. Ügyvédje korábban azt mondta, hogy Csatári László tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Szerinte összekeverik egy névrokonával.
Tagadta teljes körülön a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és ezt ő részletesen ki is fejtette. Különböző dokumentumokat csatolt, ugye akkori korabeli dokumentumok tömkelegét is, illetve személyes feljegyzéseit is csatolta, amiket ő úgy gondolja, hogy felhasználható a védekezés során.
Csatári Lászlót a budapesti nyomozóügyészség júliusban háborús büntet gyanúja miatt kihallgatta és őrizetbe vette. A 97 éves férfit a bíróság még aznap házi őrizetbe helyezte.
Pert nyert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ellen Brassai Attila professzor. Márciusban az egyetem vezetősége írásba arrótta meg, mert az Európai Parlamentben előadást tartotta a MOGYE román többségű vezetősége és a magyar tagozat között kialakult konfliktusról.
Én szívem szerint elfelejteném az egészet, és abban reménykedem, hogy megszűnnek a személyem elleni támadások.
Brassai Attila professzort a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem román vezetősége tavasszal részesítette meg róvásban. Döntésüket azzal indokolták, hogy a tanár nem volt lojális az intézményhez, amikor Strasbourgban beszámolt a magyar tagozat létrehozásának akadályozásáról. A magyar professzor ekkor fordult jogorvoslatért a bírósághoz, és első fokon pert nyert.
Erkölcsi elégtétel olyan szempontból lehet, hogy talán nyilvánvalóvá vált a román igazságszolgáltatás számára is, hogy a 21. században az Európai Unióban a szabad vélemény nyilvánítás joga egy alapjog, és ezt bárki megteheti akár az Európa Parlamentben is.
A professzor ügyvédje szerint példaértékű az ítélet, mert ez az első alkalom, amikor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet marasztalja el a Marosvásárhelyi Bíróság.
Azt hiszem, hogy sokat nyomott a landban az, hogy az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának a társelnökei átiratban tiltakoztak az egyetem vezetésénél a kisebbség ellenes rendelkezések, az Európai Uniós értékek semmibevétele miatt.
Az intézmény rektora nem kíván nyilatkozni, azt mondta, csak a hivatalos értesítés után döntik el, hogy elfogadják vagy megfelebbezik a bírósági döntést.
22 év után ismét lesz címere a romániai Szatmár megyének. 3 változatot bocsátottak közvitára, a legtöbben az eredeti Mária Terézia idejéből való történelmi címert látnák szívesen.
Ez az a 3 címer változat, amely közül választhatnak a Szatmár megyeiek. Az egyik egy kardot és mérleget tartó angyalt ábrázol, amely a nemzeti büszkeséget és az értelmet jelképezi. A másik 2 a 2 világháború közötti címer stilizált másolata. Egy olyan variánst választottunk, amelyet a megye már korábban is használt a 2 világháború közötti időszakban, körülbelül 1922 és 1936 között, de kisebb módosításokat azért végeztünk, mondja a megyei tanácselnök. A szarvas, az aranyalmafa, a szőlő és a búzakalász a megye állatvilágát és mezőgazdaságát jelképezi, a bástya pedig az egykori erődítményrendszerre utal. Muhi Sándor művészettörténész grafikus viszont azt mondja, a megyei önkormányzat által elkészítetett címerváltozatok nem eléggé kifejezőek.
Jellegtelen és nem igazán fedi azt a valóságot, amiről Szatmár megye szól. Ha valaki megkérdezne, én feltétlenül azt javasolnám, hogy vegyük elő a régi címert, ez még Mária Terézia kora előtti időszakból való.
Ez pedig Szatmár vármegye történelmi címere, mintegy 300 évig használták. 1721-ben Mária Terézia apja, 6. Károly ajándékozta gróf Károlyi Sándornak, a Szatmári vármegye főispánjának.
A legeslegjobb szerintem az lenne, ha visszaállna a régi címer.
A helyiek többsége is egyetértett a szakemberrel abban, hogy inkább ezt a 9 osztatú címert kellene aktualizálni, már csak azért is, mert ezt minden szakértő egyöntetűen heraldikai, vagyis címertani remekműnek tartja. A végső verziót a címer és jelképügyekben döntő országos heraldikai tanács, majd utána a román kormány hagyja jóvá.
17 éves soproni középiskolások nyerték a Google és a Lego közös szervezésű nemzetközi robotépítő versenyét. Európából nekik sikerült ez először. Az 5 magyar fiú 22 ország 146 csapatát előzte meg. Az első fordulóra egy ismeretterjesztő videót, a másodikra pedig egy robotot kellett készíteniük.
Ezt a videót készítették a 17 éves soproni diákok a nemzetközi robotépítő verseny első fordulójára. A filmben azt kellett bemutatniuk, hogy hogyan képzelik el a hold jövőjét.
Szerintük a hold jövője először is az ott hagyott történelmi emlékeknek a feltárása lenne, hogy a NASA minden nagyobb közönségnek megmutathassa az eredményeit, és akár külön cégek bevonásával űrturizmust képíteni a holdon.
Ez már a Legóból épített győztes robot, amit a verseny második fordulójára készítettek.
Hozzá tartozik a napelem a robothoz, mivel van egy ilyen küldetés is.
A csapatoknak 4 küldetés közül kellett kiválasztaniuk egyet, amit a robot számítógépes vezérléssel sikeresen teljesít.
Úgy gondoltuk, hogy elég nagy kihívás, hogyha minden 4 feladatot válasszuk, és ezzel ugyanannyi idő alatt, ugyanakkor robottal 4-szer annyi feladatot kellett ellátnunk.
A versenyhez egy valósághű terepasztal is készült. Ez például a Holdon lévő egyik Apollo eszköz kicsinyített mása. A robotot interneten keresztül élő közvetítésben kellett bemutatni egy nemzetközi zsűrinek.
Több kamerát használtunk, amivel mind a közönséget, mint a pályát, a robotot külön-külön vettük, a roboton is volt egy kamera, ami egy telefonnak a kamerája volt.
A zsűri végül a magyarokat ítélte a legjobbnak, így a fiúk 146 csapatot előztek meg. A versenyt most először nyerték európaiak. Nyereményük egy Hawaii út, és több NASA intézményben is körbevezetik majd őket.
7:30 lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
akikre büszkék voltunk, akikért szurkoltunk, akik megküzdöttek a sikerért és a nemzeti színekért. A 2012-es év legszebb magyar sport sikerei. Egy felejthetetlen este a bajnokok tiszteletére. Sportcsillagok gálája. Csütörtökön 19 órakor a Dunán.
Advent negyedik vasárnapján is sok nézőnk kívánságát teljesítik, természetesen az ünnep jegyében. Önök kérték, ízelítő, gyertyafénykeringő, Kaszás Attila és Hegyi Barbara duettje, József Attila, tanítások, a verset Jordán Tamás mondja el. Micsoda útjaim, vendégünk Körőcsik Mari előadásában. Karácsonyi bevásárlás, kabaré jelenet Szemes Mari, Inkelászló és Kibédi Ervin szereplésével.
Önök kérték, vasárnap este a Dunán.